Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
Egy recsenés, egy furcsa duranó hang és pokoli fájdalom. Ilyen az, amikor egy sportoló megsérül és elsötétül előtte a világ, és sokszor nem csak a fájdalom miatt, hanem azért is, mert ez a pillanat lehet, hogy éppen a pályafutása végét jelenti. Szeretettel köszöntök mindenkit, folytatjuk a Best of sorozatokat itt a Csisztus Podcastban, és azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk a sérülésekről is, mert ez sajnos elkerülhetetlen jelenség egy ilyen sportoló pályafutásának. És ha már ez szóba kerül, akkor legalább ennyire fontos, hogy arról is beszéljünk, mi van a sérülés után. Úgyhogy a sportbiztosításokkal is foglalkozunk ebben a mai epizódban, mert a szakértők úgy gondolják, a strucc politika nem működik, a problémára, bajra készülni kell, akkor nem ér minket váratlanul. Tartsanak velem! Vakon és őrülten, de azért óvatosan.
Úgy gondolom, hogy egy igazi versenyző vénával megáldott sportoló az jobb, ha tisztában a veszélyekkel, de nem szabad, hogy eszébe jusson, vagy féljen tőle. Tehát, hogyha valaki fél tőle, akkor valószínűleg nem fogja sokáig a pályán bírni ezt a nyomást, és nem is fog tudni egy bizonyos szint után eljutni, hiszen a sportban nincs helye a félelemnek és az óvatoskodásnak, amit főleg sprintszámban, főleg átfutásban itt tényleg szinte vakon és őrülten bele kell futni ezekbe a dolgokba. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hétköznapokban is mindig őrültnek kell lenni, hiszen nagyon be kell tartani a szabályokat, nagyon komolyan be kell tartani azokat az elővigyázatosságokat, amiket természetesen megelőzik ezeket a sérüléseket. Tehát én már gyakorlatilag több mint a felét gátutással töltöttem, és nagyon keveset estem úgy, hogy tényleg azon porul is járhattam volna. Sőt, azt kell mondjam,
hogy te különösen figyeltél arra, hogy amit lehet, azt megelőzzel kerülj?
Igen, mindig is nagyon alázatosan álltam hozzá magához a sporthoz, meg hát a gátakhoz is. És hogyha nem éreztem magam alkalmasnak, fizikailag, mentálisan, akármiért, vagy a körülmények nem voltak adottak, akkor igenis nem mentem oda és nem csináltam. Persze nyilván feszegettem folyamatosan a határaimat, de megtartottam azokat a fokozatossági szabályokat, ami igenis kellett ahhoz, hogy tényleg a lehető legnagyobb biztonságban tudjam ezt űzni. Hát sajnos egyetlen olyan súlyos esély sem volt, ami rosszul is végződhetett, ez sajnos rosszul is végződött, de összességében nyilván nagy számok törvény alapján ez benne van, de nyilván soha nem úgy mentem egy edzésre, és soha nem úgy kezdtem el egy mozgást, hogy mondjuk tartottam volna attól, hogy ez rosszul sikerül.
Valóban nagyon fontos a megelőzés szerintem az, hogy tudjuk, hogy egy fontos edzés vagy mérkőzés előtt a bemelegítés, a nyújtásnak, a lazításnak nagyon komoly szerepet kell szánni, illetve fejben maximális koncentráció ahhoz, hogy a sérüléseket tudjuk szűrni. Természetesen vannak olyan alkatok, olyan genetikai dolgok, amit egyszerűen nehezebben tudjuk kezelni. Egy sérülésre szerintem soha nem lehet felkészülni, viszont arra tudunk törekedni, hogy ezt megelőzzük, illetve csökkentsük ennek az esélyét. És valóban a kézlabdában saját magunkon kívül, ugye ott még vannak más emberek is, játékosok, akik szépen a levegőben megtolnak, beborítanak, rosszul esik az ember, egy vétlen félrelépés idézőjelben, hogy megtaposom a védő vagy a támadó játékosnak bokáját, kifordul, vagy landuláskor egy tércallag elrepülne. Egyébként én szerencsés voltam, hogy a közel 22, vagy több mint 22 éve aktív pályafutásom alatt nagyon komoly sérüléseim nem voltak, az, hogy újtörés, meg kéz, középcsonttörés, ezek kvázi apróságok, igen, egy komoly adott esetben porckorong sérüléshez, vagy tércallag szakadáshoz, úgyhogy igen, a prevenciót abszolút én is kiemelném.
Az élsportoló ügyfél.
Ők ugye általában fókuszáltabbak, sokkal, sokkal lényegre törőbben lehet velük tárgyalni, beszélgetni, tehát látszik az, hogy igen, ők felkészülnek, amikor valahova odaérkeznek, akkor tudják, hogy miről lesz szó, tudunk egy viszonylag hatékony tárgyalást lebonyolítani.
Természetesen egy sportolónál elvárható és előnyös tulajdonság, akár a munkavilágában a precizitás, a munkabírás, az a fajta szellemi és mentális terhelhetőség, amit az edzések, a versenyzések során kialakul kisporttól. És ehhez képest tényleg nagyon sok jó hírt hallok a vízilabdás társaimról, akik a különböző munkahelyeken kiválóan megállják a helyüket, és számos ilyen tulajdonságot, akár a csapatban együttműködéstől kezdve, az empátián át sorolhatnám azokat a különböző típusú személyiségjegyeket, amik előnyösek az ilyen sportolóknál.
A saját életedben is úgy a civil életben tapasztalod? Hát nyilván nem csak apaként kell, hogy az ember empatikus legyen, de...
Remélem, hogy igen, és inkább azt mondom, hogy a munkatársak, vagy akikkel egy projektben vagy munkában vagyunk, azok úgy értékelik, hogy ez a megbízhatóság, a precizitás, a munkabírás, azok rám is jellemzőek, nem csak a sport területén, hanem itt is.
Velem ilyen nem történik.
A megítélésem szerint, és azt gondolom, hogy a szakmának a megítélése szerint keveset gondolnak erre. Tehát sokkal többször történik meg sajnos a baj, és ugye mindenki azt gondolja, hogy nem pont velem fog megtörténni.
Ha ugye van egy
lát ilyet, attitud, hallott ugye, ilyet,
miért igen, de miért velem pont
velem, miért velem, pont velem, velem történne, és ugye hát a számok azok makas dolgok, tehát azt azért mi látjuk, hogy igenis tudjuk azokat a statisztikákat, és sajnos ezek bekövetkeznek, ezek a balesetek, és szerintem a szükségesnél kevésbé gondolnak arra, hogy mi az, ami történhet. Természetesen ez igaz nem csak a sportban, de ott ugye egy sokkal nagyobb kockázat van, sokkal több múlik egy baleseten. És nem gondolnak, azt gondolom, magánemberként sem rá, és sokszor az egyesületek, a különböző csapatok sem feltétlenül gondolkoznak ebben a témában megfelelően felelősen.
És amikor mégis megtörténik?
Tudok mutatni erre példákat, hogy Szilánkosra tört ki súly, és egyebek.
Egy szép, azt
horvát úriembernek nem nevezhető ellenfél elkapta az ujjamat és ketté törte. Itt vannak ilyen balesetek, mondjuk az én karrierem megint egy picit azért különleges, nem csak a víz miatt, hanem nekem nagyon hosszú volt, sokkal hosszabb volt talán, mint egy átlagos karrier. Én már 7 évesen az úszodában voltam, és 42 évesen volt a búcsú meccsem, szóval sok minden történt velem. Borzalmasan sok mérkőzést játszottam, volt olyan hétvég, amikor 3-at is mondjuk, még iskolásként.
Sérülékeny voltál egyébként?
Az elején nem, aztán voltak fáradásos kopások is, térdvál, meg egy-két sérülés, ugye botrányos mérkőzésen is, meg ilyen, amiről kevesen tudnak, de azért elért engem. Úgyhogy nekem volt, amikor jó volt, hogy esetleg van valamilyen fajta biztosítás, de alapbiztosításról beszélünk, tehát ilyen személyre szabott, mint a legnagyobb sztár sportolóknál a világon, olyanról nem beszélhetünk, persze a vízilabda egy pici sportág, és azért én a 80-as években kezdtem el vízilabdázni, kicsit más volt a közeg is. Másrészt pedig azt mondom, hogy nagyon sok vízilabdázó, így hirtelen eszembe jut Molnár Tamás esete, aki centerként nagyon sokat kapott a védőktől.
Papesz gyakorlatilag nem volt, állandóan
nem volt soha komoly sérülés. Persze voltak sérülései, fájdalmai, de...
Hát én azért emlékszem a felrepett szemöldökökre, a felrepett szájra.
Voltak, igen, de neki pont ő elkerülte. Aztán szóval nagyon, én majdnem, hogy a másik véglet vagyok, mert elég sok ilyen törés, hogy ilyesmi elért engem végül a pályafutásomon, de nagyon sokat játszottam.
A sportolónak elsősorban ugye vannak céljai, amelyeket el szeretne érni, és hogyha bekövetkezik egy-egy sérülés, akkor minél hamarabb vissza szeretne kerülni a pályára, és ennek fejében mindent megtesz, hogy ténylegesen minél hamarabb tudjon sportolni. Nekünk ugye nagyon fontos, hogy vigyázzunk a sportolókra, és hogy idő előtt ne kerüljön vissza a pályára.
Akkor ez egy kettős játék, mert bizonyos szempontból ugye segíteni kell a nyilvánvalóan a rehabilitációs folyamatot, de az, hogy ez ne hozzon egy idő előtti esetleg rásérülést, azt meg valami...
Igen, nagyon-nagyon fontos a szakember kérdése, ugye most már azért el tudjuk mondani, hogy 2020-ban minden élsportoló mellett ott vannak a szakorvosok, a sportorvosok, akik segítségül azonnal belépnek, mellé lépnek a sportoló mellé, és tudják segíteni a gyógyulás, rehabilitációt. Azért a 2000-es vagy az 1990-es években nagyon-nagyon nehéz volt egy-egy sportolónak visszajönnie egészségesen a sportvilágába. Most már reméljük, hogy ez a tendencia javult lényegesen. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen sportoló mellett ott legyenek az orvosok. És hogyha bekövetkezik egy-egy sérülés, akkor meghatározott időkeretben gyógyuljon is meg a sportoló, de ténylegesen csak úgy tudjon a pályára lépni, hogy gyógyultan, egészségesen. Ez akár a kis gyermekkortól ugye benne kell, hogy legyen a sportolóban, de hát azért a sport, ugye, ahogy hallottuk, céljaink vannak, el szeretnénk érni, úgy megyünk ki a pályára, hogy mindent megteszünk annak elérése érdekében, és nem azzal foglalkozunk, hogy meg tudunk-e sérülni. Ugye a hosszú távú maradandó sérülés is egy teljesen más világ, vagy az akut sérülés. Úgyhogy tényleg szakember kérdése nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen a sportoló mellett.
Te vissza tudsz emlékezni arra, hogy akkor, amikor így ezt érezted, hogy nagy a baj, akkor igazából mi fájt? A lelked jobban, vagy a térded?
Igen, nyilván fájt mindenem, de úgy gondolom, hogy a fizikai fájdalmakat azt sokkal-sokkal inkább szívesebben viseltem volna el, mint azokat a veszteségeket, amiket láttam magam előtt. Tehát
így pukkant ki a lufik, hogy na ez a verseny se, az a verseny se, ez se, az se?
Igen, nem ilyen konkrétan, de tényleg gyakorlatilag azért azt el kell mondjam, hogy az én sérülésem az gyakorlatilag a pályafutásomat is kockára tette.
Ez pontosan mi volt ez?
Nem akarok belemenni részletekbe, de gyakorlatilag az történt, hogy egy traumás nyílt izületi sülésem történt, ami azért egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Uh-huh. Ahogy szépen derült ki, ez úgy kezdődött, bevittek a kórházba, nyilván mentővel. Először még így becsomagolt, úgymond bekötözött állapotban úgy tűnt, hogy ez csak egy enyhe sérülés, ami csak az izomszövetet érintette, vagy a bőrt, ezt össze lehet varni, és utána pár hét múlva már tudok futni. Így kezdődött. És akkor ezek után szépen fokozatosan derültek ki a különböző diagnosztikai eljárásokkal, hogy itt...
Egyre mélyebbre kerültél gyakorlatilag.
Gyakorlatilag igen.
Problémában és a lelkedben is. Nyilván.
Abszolút. Aha. Tehát kicsit megnyugtattak, hogy nem olyan vészes, majd utána rövid kiderült, hogy itt akár még az is szóba jöhet, hogy nem is állok lábra, úgymond, kisebb túlzással. Úgyhogy igen, hát azt kibírtam röhögés nélkül, hogyha egy kicsit viccesebben akarok fogalmazni, de nyilván fájt, borzasztóan fájt, és azért mai napig is egy kicsit fáj, de a fájdalom ez egy dolog, de az, hogy tényleg, hogy így kicsit így elúszva látszódott az én egész életem, az egész karrierem és az egész jövőben megfogalmazott céljaim, ezek sokkal-sokkal jobban fájtak. És bárcsak inkább fájt volna 10-szer ennyire, és ne lett volna hosszú távú következménye.
Egyénre szabva.
Egy amatőr sportolóknak amatőr szerződés, amely egy olyan sportág képviselője, mondjuk akár világszinten is eredményes, amelyikben nincsen profi bajnokság, lehet, hogy neki is kell már egyébként gondoskodnia magáról, mert az amatőr szerződés megenged bizonyos juttatásokat, amelyek a sporttevékenységhez fűződnek, és akár lehet úgy szerződni mondjuk az egyesülettel vagy a szövetséggel megállapodni, hogy mondjuk akár a biztosítás ez ide tartozhat.
Hát sőt, és a Gerevics ösztöni vagy egyéb ösztöndiak, amelyet az amatőrök kaphatnak, ez nem számít ugye tulajdonképpen.
Igen, és esetleg tényleg egy...
szerű juttatásnak.
Igen, valamilyen plusz összegért akár érdemes saját magadat törődni. Egy profinál, akinek tényleg életvitelszerűen az anyagi haszon is benne van a tevékenységében, és olyan sportágat űz, mert mondjuk tényleg egy úszónál, aki leúszik naponta 10-12 km-t és a tornateremben a megszokott mozdulatokat tudja végezni, kisebb valószínűleg a kockázat, mint mondjuk egy tornásznál, vagy nem is menjünk még extrémebb sportágak felé, vagy mondjuk vegyünk egy labdarúgót, akinél tényleg azért kézlabdában olyan lendülettel találkoznak a sportolók, és olyan sérüléseket tudnak egymásnak okozni akaratlan is, ami sok hónapos kihagyás jelent.
Ez is egy törekvésünk, hogy bevezetése kerüljön közeljövőben egy specifikus, tehát sportág specifikus protokollkártya, amely ténylegesen előírja azt, hogy milyen megelőzési gyakorlatok vannak, mire kell figyeljen egy fiatal sportoló, egy gyermek sportoló, aki belép a sportágba. És ugye ezt a sportoló gyerekek megkapják, a szüleik megkapják. Ez mindenféleképpen a prevenciót fogja segíteni, és hogyha a sportágról információt megkapnak a jövőben a szülők, és ezt ténylegesen tudatosan megtanulják a gyerekek, akkor tudunk segíteni a jövőben is. Ugye az a célunk, hogy a sportoló nagyon-nagyon fókuszban van, és azt azért nagyon jól tudjuk, hogy ha megsérül egy sportoló, akkor majdnem, hogy egyedül marad. Szerencsére vannak szakemberek, akik ott vannak mellette, de amíg siker van, addig nagyon sokan ott vannak körülötte, a siker az mindenki. Amikor megsérül valaki, akkor már sokkal kevesebben maradnak mellette, és ezt lelkiekben is fel kell dolgozni, úgyhogy minél kevesebb a sérülés, annál jobb. Vannak sérülés specifikus sportágak, vannak kevésbé, de még a legkevésbé sérülés veszélyes sportágakra is nagyon sokat lehetne segíteni, hogy ott is megelőzés megtörténjen, és egyáltalán ne történjen a kisgyermekkortól mondjuk olyan sérülés, aminek nem kellett volna bekövetkeznie.
A piszkos anyagiak.
Amikor én elkezdtem a vízilabdában kibontakozni, és az első ösztöndíjaimat megkaptam az Egyesületben, és sportolói ösztöndíjat, akkor is már, vagy ez bennem volt, hogy odafigyeljek a jövőre, és azt figyeltem meg, hogy a vízilabdázók akkor ugye egy nagyon pici sportág, nem voltunk még olimpiai bajnokok 76 óta, már nagyon régen, és mindenki készült tudatosan a jövőjére, vagy iskolai továbbtanulás szintjén, vagy a kis forintokat próbálta spórolni, és gondolkozott, hogy milyen vállalkozásban, milyen tevékenységben fog majd a vízilabda után, vagy a vízilabda világában marad-e, de azt éreztem, hogy egyre többen és többen gondolkodnak tudatosan, kicsit szükségből is nyilván, hiszen nem vagyunk egy olyan világsport, ahol garantált a 850. számú sportolónak is egy nagyon-nagyon magas szintű megélhetés. És ez most is így van szerintem, a mostani generációban is, és igen, előrelátóak voltunk, akár a hosszú távú gondoskodás, az, hogy mondok egy példát, az olimpiai aranyérmet, azért járó állami jutalmat, azt így beleforgattam a feleségem sugására az akkori hitelünkbe. És ez pont a válság előtt volt, a 2008-as válság kirobbanás előtt, ez egy szerencsés pillanat volt, de hogy azt mondtuk, hogy nem szeretnénk függni más külső körülménytől, ha már van egy ilyen lehetőség. Nem sportkocsit vettem belőle, nem tudom, erre ezzel törődtünk. És mindig is ez bennünk volt, és próbáljuk a gyerekeket is így nevelni, és bármilyen fiatal vízilabdázó lesz szóba került, hogy azt is mondtam, az is egy befektetés, hogy rendesen bemelegíts edzés előtt, és rendesen lenyújtsd magad edzés után, mert meghosszabbítod a pályafutásodat. Az is, hogy ha van 3 forintod, akkor ne 2,90-ért vegyél valamit, hanem 1 forintért is 2-t tegyél olyan helyre, egy biztos helyre, bármilyen pénzügybe, bármilyen dologba, ahol biztosnak érzed magad. És nálunk ez szerintem ez a fajta gondoskodás, ez viszonylag jó százalékban működik.
Öngondoskodás.
Én ezt nem biztos, hogy csak a sportolókra hegyezném ki, tehát én nem látok jelentős különbséget a sportolók és a nem sportolók öngondoskodása
tehát,
között.
Tehát, önmagában az öngondoskodás
tehát az öngondoskodási kultúrával, igen, tehát, hogy itt lenne szükség komoly edukációra ahhoz, hogy ebben előrelépjünk. És ugye az öngondoskodásnak szerintem legalább kettő komoly témája van. Az egyik az, hogy amíg keresem azt a viszonylag sok pénzt, addig mi történik, ha ott baleset ér, ugye erről beszéltünk, de nem csak baleset érhet, beteg is lehetek, akár meg is halhatok. Tehát ugye abban az időszakban, amikor még egyébként normál esetben 42 éves koráig az ember csinálná a munkáját és keresne, mi van, ha közben jön valami. Akkor ott a kieső jövedelmet kell pótolni. És a másik fajtája a biztosításoknak az pedig a megtakarítás, amikor szerencsére kis százalékban fordul elő, hogy megszakad ez a pályafutás, és akkor, amikor odaértem, hogy most akkor letesszük a lantot, akkorra legyen egy megtakarítás, és például mondjuk legalább a gyerekeimnek ne engem kelljen eltartani, tehát legyen saját nyugdíjam. És én mondom, nem látok különbséget jelentőset a sportolók és a nem sportolók között, de az öngondoskodás az Magyarországon még nagyon alacsony arányban jellemző.
Nagyon sokan sportoló tudok egyébként, és sajnos létezik ilyen, hogy akinek minden adott, minden plappon, magánélet, egzisztencia, és egyébként a sport utáni élet is, még akkor is nagyon-nagyon nagy lelkinyomást nyújt neki az, hogy be kell fejezni a pályafutását. Úgyhogy én mindenképp egy olyan dolgot akartam és szerettem volna választani magamnak, ami hasonló kihívások elé állít, mint a sport, tényleg szívből, örömmel tudom csinálni. És ebben megtaláltam az átoloslást. Az, hogy most ténylegesen én majd átolosként fogok foglalkozni majd a sportpályafutásom után, ez még nyilván a jövő zenéje, de most is aktívan foglalkozom vele, és nem véletlenül végeztem el, és nagyon-nagyon szeretem csinálni. És nyilván ez
nem egy kirakadt diploma, hanem ezt te.
Igen, hál' Istennek, nem? De és ez is nagyon sokat segített ebben a nehéz pillanatban, amikor megsérültem, amikor bizonytalanná vált minden a sporttal kapcsolatban, hogy azért annyira nem kell nekem rémülni.
Lett volna mihez nyúlni akkor is.
Így van, tehát hogy úgy voltam vele, hogy ezért velem nagy baj nem lesz.
Csak tudatosan.
Abszolút törekvések mindig vannak. Szerintem a legfontosabb az, hogy nagyon túlterhelt a versenynaptár. kézilabdában.
Most is néztem olyan viszonyat, hogy mennyit egy profi játékosnak hihetetlen mennyiségű mérkőzése van.
Igen. Ugye emellett utazni kell, emellett edzeni kell, és az utazásra feltétlen pihenésnek számít azért.
110-130 mérkőzést olvastam egy ilyen profi játékosnál pedig.
Hát kézilabdában azért nem vagyunk ebbe, de közelítünk a számfele, hogyha bevesszük igen a vállalatot beli szerepléseket, klub szerepléseket, igen, egyéb marketinges szerepléseket, fellépéseket, akkor olyan 100 fele biztos, hogy el tudnánk jutni. Tehát igen, volt szerencsém pár héttel ezelőtt Spanyolországban egy ilyen játékszabályokkal foglalkozó bizottságban részt venni, meghívott vendégként, és nagyon-nagyon sok tapasztalattal jöttem haza, és konkrétan elképesztő, hogy olyan emberek dolgoznak ebben, akik kvázi ezt hobbiként űzik, és ötletelgetnek azon, hogy hogy lehetne tisztább játék, és minél kevesebb sérülést szedjenek össze játékosok. Már itt a talajborítást vizsgálják, már itt a vonalfestésnek, hogy milyen anyaga, hogy ne tapadjon le a boka. Egyértelmű, hogy face-to-face kontaktokat hol engednek, meg levegőben nem, oldalról nem. A kapusoknak a fejbelövését pont itt a box, meg az amerikai focival. Hiába egy
hát ha egyébként ugye a gátfutó őrültnek számít, hát, akkor a kézilabda kapus is hasonlóan őrültnek számít, meg a kapusok általában azt mondják, hogy ez egy másfajta lélektan.
Igen, szóval több összetevője van, de hála Istennek törekvések vannak, hogy bizonyos sérülésektől.
Ilyen felgyorsult játék mellett, ez szerinted ez valós remény, hogy ebben lehet, tehát hogy lehet szabályokkal, szabályozottsággal valamilyen szinten jó irányba terelni ezt a műfajt, vagy csak rohanni lehet az események után?
Nem feltétlen, és azt gondolom, hogy a elhangzottak, illetve tapasztalataim alapján vannak ilyen komoly törekvések, mert nem szabad még ezeket publikusra vagy publikálni, ellenben elég jó úton haladunk arra, hogy mondjuk a kapusokat jobban tudjuk majd védeni az elkövetkezendő időszakban, esetleg labdamódosítás vagy szabálymódosítás, a kettő együttesen is esetleg még szóba jöhet, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, jó úton haladunk. Charity. Think wise.
Share smart. A legfontosabb, hogy a gyerekeknek tudjunk segíteni minden téren. Ugye most jelenleg a sportban dolgozom, de ez így volt ezt megelőzően is. De a jogrendszerét azért tartottam fontosnak, hogy erre is fókuszáljak a pályafutásom során, hogy így is tudjak segíteni a sportban élőknek, a gyerekeknek, a szervezeteknek, a sportszakembereknek. És közelebb hozzuk mindenkihez a mozgás szeretetét, és ugye a kutatásaim azok mind-mind arra fókuszálnak, hogy tudunk segíteni. Úgyhogy én a jövőben is így szeretnék élni, hogy minden területen tudjunk segíteni a fiataloknak, és hogyha ez a sporton keresztül valósul meg, akkor talán a legtöbbet tudjuk adni nekik, hiszen ebben a gyorsan rohanó világunkban tényleg amit tapasztalunk, a legfontosabb az lesz, hogy hogyan vigyázzunk az egészségükre. És a sportsérülések is, ugye ezért nagyon fontos, hogy az élsportolók, ők mindig példaként állnak előttünk, ő miattuk fognak lemenni százak és ezrek, hogy sportoljanak és válasszanak különböző sportágakat, úgyhogy rájuk kifejezetten fókusszal kell figyeljünk, úgyhogy hogyha ténylegesen olyan sportolók, sportszakemberek vannak mellettünk, mint a Balázs és a Laci, és tényleg Magyarország, mint sportnemzet tudja kiemelten felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki sportoljon és jöjjenek, és ez maga ugye az egészségre tudunk figyelni ezáltal, akkor egy nagyon-nagyon szép jövő áll előttünk. Charity. Think wise.
Share smart. A Csisztus Podcast műsoraimat kövessék a YouTube csatornámon, a Csisztus Channel-en iratkozzanak fel, és esetleg hallgassák meg a műsorokat a podcast felületeken is. Remélem ott is találkozunk, és a legközelebbi epizódban is örömmel látok mindenkit. Viszlát, sziasztok!
A műsor partnerei a Charity, a Victoria Varga és a Zema Porcelán Ékszerház. A helyszínt a Harics Park biztosította.